Igen, hiszen 17 óra 30 perc a pontos idő, ez itt valóban a Kávézó a világ végén. Elon Musk kedvenc rádióműsora, hogyha Magyarországon magyar nyelvű műsorokat hallgat, csak ezt hallgatja, és vendégem dr. Farkas Judit, akivel az ökofalvakról beszélgettünk, és én még egy picit visszakanyarodnék a spiritualitás témaköréhez, ami szerintem nagyon fontos, és talán nem veséztük ki teljes mértékben. Ugye arról beszéltünk, hogy ez gyakran sokat segít egy ilyen közösségnek az összetartásában, de önmagában nem elég, de hogy ez már maga ez az ökológikus szemlélet is valamelyest kezd kicsit egy ilyen vallás jellegű dologgá alakulni, ami egyébként szerintem nem hogy nem baj, hanem konkrétan jó, mert hogy tudom, hogy Harari Sapiens című könyvében állítja ő, az ő állítása az, hogy egyáltalán az, hogy az Homo Sapiens ilyen sikeres tudott lenni, az annak tudható be, hogy közös vallást és mítoszokat kezdett el gyakorolni, és így mondjuk az alapvetően 150 fős kis törzsek, azok föl tudtak duzzadni több ezresre, mert ugyanazt annak a hitnek az égisze alatt tudtak fölülkerekedni, és így tudták mondjuk a többi sapienst maguk alá gyűrni. És hogy én is azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez az egész ökológiai ökotudatosság, vagy a természettel való harmóniában levéshez szükséges az, hogy egy kicsit legalábbis personalizáljuk a természetet, és ugye ez meg is van, ez a Gaia elmélet, stb., de ez nagyon fontos lenne, hogy tényleg úgy tekintsünk a környezetünkre, mint valami élő egységes dologra, és így tudjuk tisztelni, és akkor ez már valahol egy picit egy ilyen ökovallás. Te hogy látod ezt? Uh-huh.
Az, hogy az ökológiai gondolatnak vannak olyan irányai, amelyek teljesen nélkülizik ezt a spiritualitást, és ezzel egyáltalán nincsen semmi baj, és vannak olyanok, amelyek egészen a végletekig elmennek. Ezt a 90-es években volt, sajnos nem fog eszembe jutni, hogy melyik mozgalom már mondta, hogy akkor nagyon erősen előjött az ilyen mély ökológiai irányzat, az egy környezetfilozófiai irányzat, meg úgy is szokták mondani, hogy ilyen sötét-zöld spiritualitás, és hogy ezek igazából a zöld mozgalomnak nagyon rosszat tesznek, mert hogyan lehet lobbizni mondjuk politikai erőknél azzal, hogy egyébként pedig tiszteljünk is manócskákat a természeti elemekben. Tehát ők ezt nagyon-nagyon elutasították, és próbálták leválasztani saját magukat. Tehát van ennek egy ilyen olvasata is, hogy mennyire hasznos mondjuk, hogyha lobbizni próbálnak a természeti érdekek értékek érdekében.
Hát igen, könnyebb igen, de degradálni. No, hát ezek csak igen, a faölelegető hippik, megint itt vannak és hisztiznek egy pár fa miatt.
Igen, pontosan. Ugyanakkor az viszont nagyon jól látod, hogy ez a vallásos, spirituális irányzat egyre erősödik, és ez a vallásokban, tehát a történeti egyházakban is megjelenik. És én ezt eléggé fontosnak találom, most ilyen nagyképűen hangzik, nyilván mások is fontosnak találják, de hogy én is fontosnak találom.
Most nem vendégek itt, mások csak te vagy, úgyhogy ez a fontos, hogy te mit találsz fontosnak.
Azt, hogy ezeknek az egyházaknak hatalmas nagy apparátusa van, és hatalmas nagy hívő csapata van, mondjuk így, hívei vannak, meg infrastruktúrája van, meg pénzük is van, és ezt kitűnően fel lehetne arra használni, hogy sok-sok embert irányítsanak az ökológiai gondolat felé. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy ilyen törekvések már voltak a 1986-ban az Assisi nyilatkozat, ez ugye az öt nagy világvallás nyilatkozata, nem véletlenül Assisi-ben, az Assisi Szent Ferenc városában írták alá. A mostani pápáról is tudjuk 15-ben, bocsánat, ezt most lebuktam. Tehát létre megírta azt az enciklikáját, amiben az ökológiai megtérésről beszél. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a nagy történeti vallások is elindultak egy ilyen ökológiai irányba, érzik a felelősségüket, elkezdték újraolvasni a saját szentírásaikat, keresztények, buddhisták, iszlám, zsidóság, és így tovább, egy ilyen természet közeli olvasatát adják a saját szentírásaiknak, és elkezdték közvetíteni a hívek felé, de még mindig nem eléggé. Tehát, ha az ember elmegy egy falusi vasárnapi misére, akkor ott nem az ökológiai megtérésről fog elsősorban hallani, sőt, nagyon ritkán fog erről hallani. Konferenciák vannak, szövegek vannak, de hogy szerintem ebben azért még van muníció.
Van hova fejlődni.
Így van. Másfelől pedig az a spirituális iránya, tehát most akkor lépjünk el az egyházakhoz, az viszont szerintem tényleg nagyon sokban erősödött, és nem csak az az iránya, amiről azt mondják, hogy ez már ciki, hogy ezt azért már nem, ezzel már nem lehet mit kezdeni, hanem az a gondolkodásmód, ami az emberiségnek sokszor a sajátja volt, hogy az animizmusra gondoljunk csak, hogy a természet élő, léteznek benne valamiféle élő entitások, vagy természet fölötti entitások, és azért is érdemes tisztelni. Azért is érdemes vele úgy kezelni, úgy foglalkozni vele, úgy hozzányúlni, akár szó szerint is, hogy az nem csak egy anyag. És erről aztán lehetne sokat beszélni, hogy mikor vált csak anyaggá, mikor vált szét az ember és a természet, ezt ugye Descartes-ot is szokták vádolni ezzel, a kereszténységet is szokták vádolni, nagyon sok mindent lehet vádolni, nem biztos, hogy a vádaskodás a lényeg, hanem akkor, hogy hogyan lépjünk ezen túl. És ez szerintem nagyon sokak számára egy ilyen érdekes, izgalmas irány. És ha ott tartunk, hogy az ökofalvak azok ilyen jövőbe mutató dolgokat művelnek, akkor ez is egy ilyesmi lehet, ez is egy út lehet a sok közül, és ugye nekünk minden útra szükségünk van.
Igen, ez egyébként szinte minden vendégünknél előkerül, mint én, a bármilyen területről jön, hogy itt nincs egy ezüst pisztolygolyó itt a jövő tekint, vagy akkor ez lesz a megoldás, és akkor nem tudom, a fúzió majd megoldást jelent mindenre, vagy az elektromos autózás, tehát hogy ez egy új rendszert kell építeni, aminek nagyon-nagyon sok eleme van, és ez is a baj egy picit szerintem a mostani társadalommal, ez a sok információ, ami ránk zúdul, ez azt is eredményezi, hogy mindenre választ, tehát azt érezzük, hogy mindenre választ kell tudjunk adni, de mivel nem tudunk mindenre választ adni, ezért azt mondjuk, hogy hát nincs is megoldás. Miközben csak arról van szó, hogy hát szerintem túl sok infó, nyilván nem fogunk tudni mindent megoldani, meg nincs mindenre egy megoldás, hanem sok megoldás van, és tök elég, ha valaki egy megoldásra és lehetőleg egy lokális megoldásra koncentrál, aztán ezek majd szépen összeadódnak, és nem kell bármennyire fájó, de nekem nem biztos, hogy a borneói őserdőnek az írtásával kell foglalkoznom, meg az orángutánokkal, mert hogy azon nem tudok nagyon változtatni, hanem nekem azzal kell foglalkozni. Igen, lehet, hogy érdemes egy kis kosár közösségbe befizetnem, és támogatnom egy helyi gazdát, aki ökológikus szemlélettel termel zöldséget, és akkor ezzel egy csomó mindenféle egyéb dolgot csinálok, és aztán majd azt meg remélhetőleg majd a borneóiak megoldják ott. Tehát, hogy ez egy ilyen nehéz dolog. Csak nagyon nehéz, amikor ezt látjuk mindenhonnan, ez zúdul ránk, hogy hát még ez is van, meg ez is van, meg ez is van, de nem tudunk egyszerűen, ez nyom nagyon minket, és szerintem ettől van az embereknek ennyire komoly klímaszorongása is, mert azt érezzük, hogy nem tudunk tenni semmit. És itt hogy visszakanyarodok egy picit, igen, a spirituális tényezőhöz, hogy én azok közé tartozom, akik ezt nagyon-nagyon izgalmasnak tartom, és nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt az egészet, mert nagyon sok aspektusa van, ahogy te is mondtad, igen, ez az elválás a természettől, és szerintem igenis van, igen, a nagy egyházaknak, különösen a katolikusnak ebben szerepe, mert hogy ugye ez a ugye az volt a kommunikáció, hogy a természet arra való, hogy leigázzuk, meg számunk azért van, hogy azt mi használjuk, tehát hogy nincs, valahogy elvesztek, lehet, hogy ezek valamikor ott voltak ezekben a szentírásokban a természet iránti tisztelet, de hogy ez így nem, legalábbis nem jól lett kommunikálva, de én is azt látom, hogy most már jön vissza, nekem is volt egy kiváló interjút csináltak velem, az egyik ilyen jezsuita magazinba, és ott mondta az úriember, aki nagyon felkészülten jött, és ugye ezt a témát boncolgattuk, és mondta, hogy ott a szerkesztőségen belül ezt úgy hívják, hogy teremtésvédelem. És ugye igen, hát mi lehetne kézzelfoghatóbb megnyilvánulása az isteni intelligenciának, mint ez a csodálatos világ, ami odakint. Tehát nekem itt nincs, nem hogy nincs ellentmondás, hanem nekem az a fura, hogy ezzel nem, igen, tehát hogy ez nem nincs minden nap, és hogy igenis miért nincs az, hogy a vasárnapi misén azt mondja esetleg a pap, hogy hát híveim, nem biztos, hogy ki kell vágni minden fát, mert hogy milyen jó lesz az nektek, ha most, amikor 40 fok van, akkor be tudtok ülni az alá a diófalá. Lehet, hogy nem terem diót, de az árnyéka az mondjuk nagyon jól fog jönni. Uh-huh. Úgyhogy igen, ez remélhetőleg változik, meg tolódik, hát bízunk benne, hogy így lesz. Nem kapcsolódik a témához, de említettem neked, hogy itt a műsor elején én felvetettem egy ilyen hírt, hogy még közelebb kerültünk ahhoz, hogy esetleg az emberi öregedést megállítsuk, vagy lelassítsuk, és hogy azért ennek nyilván nagyon érdekes és nem feltétlenül pozitív társadalmi hozadéka is lehet. Neked mi a véleményed erről? Milyen hatással lenne ránk szerinted, hogyha mondjuk tényleg megtalálnánk ennek a régóta keresett problémának a kulcsát, és mondjuk hozzá tudnánk dobni, hanem is az, hogy halhatatlanságot, de mondjuk még 30 évet az átlag életkorhoz, szerinted ez mit eredményezne?
Hú, hát ez elsőre picit ijesztően hangzik.
Pedig hát igen, pont pedig miért is, hát miért
örülhetnék neki. Szerintem Japán példáját, ha megnézzük, akkor az lehet, hogy válasz. Ott azért lehet tudni, hogy az elidősödő, mindenhol idősödő társadalomról beszélünk, Európában, nyugati világban, de Japán szokták példaként hozni, hogy ott azért tényleg nagyon elidősödő társadalomról van szó, és hogy mennyi problémát okoz. És itt gazdasági problémákra, egészségügyi problémákra kell gondolni. És hát az első gondolat, ezen egyébként alapvetően én még nem gondolkodtam, de ami hirtelenjében eszembe jut, hogy közben ugye egyre többen vagyunk, most már 8 milliárdan vagyunk, és hogyha ha nyilván nem mind a 8 milliárd fog 100 évig élni, de mégiscsak sokkal tovább, úgy tekintek, ez most egy nagyon csúnyán fog hangozni, de hogy úgy tekintek a nagyon-nagyon hosszú ideig élő emberekre, 100-120 évig, mint amelyik tovább használja a Föld bolygót. Én most lehet, hogy kimegyek az utcára, akkor utána ezért kapok, de hogy...
Egy csomó 120 éves fog itt várni kint, és kapsz.
De hogy ez jutott eszembe, hogy akkor megint egy új gondolkodásmódot, tehát akkor nagyon-nagyon sürgőssé válik ez a paradigmaváltás, hogy hogyan használjuk a természetet, mert akkor sokan is leszünk, meg még az a sok, az sokáig is fogja használni a Föld bolygót.
Igen. Hát meg az is nagyon fontos szerintem, hogy mire használjuk azt, amíg itt vagyunk. Tehát, hogy nem biztos, hogy egyébként baromi sokáig élünk. Tehát, hogyha megnézzük, nagyon kevés olyan élőlény van a bolygón, van egy-kettő, amelyik tovább él, de alapvetően a legtöbb állathoz képest sokkal tovább élünk, és ha tényleg visszanéz az ember az életre, hányszor, 10 év alatt tulajdonképpen hány életet el lehet kezdeni. Tehát szerintem elég sok időt kapunk így is, és igazából inkább az a probléma, hogy nem tudjuk teljesen ezt megélni, nem tudunk a pillanatot megélni, mindig valamire vágyunk, mindig valamit kergetünk. Ha most az életünket még egy kicsit kitoljuk, akkor lehet, hogy ez annak a rovására is megy, hogy még kevésbé fogunk tudni arra az adott dologra koncentrálni, hanem mondjuk akkor ez biztos egy csomó pénzbe fog kerülni, akkor majd azon fogunk gründolni, hogy hogyan tudok annyi pénzt összeszedni, hogy majd még meg tudjam szerezni azt a plusz 20 évet.
Így van.
Tehát, hogy...
Persze itt sem mindegy, hogy hogyan élünk, tehát hogyha 120 évig nagyon ökotudatosan és visszafogott fogyasztással élünk, akkor az rendben lehet, csak mintha nem e felé menne a világ, ugye?
Hát nem úgy tűnik, de hát majd meglátjuk, igen, hogy a világ, igen, világ fogja ezt hagyni, tehát hogy amikor az emberek nagyon panaszkodnak amiatt, hogy milyen rendkívül megdrágult minden, ami persze igen rossz, de másrésztről meg, tehát mondjuk az élelmiszereknek is valójában ez a valódi ára, vagy akár még több, tehát hogy az, hogy ilyen olcsón tudtunk venni élelmiszert, és ki tudtuk dobni az egy harmadát, mert hogy ez történik azért a legtöbb családban, az azért van, mert hogy kvázi kizsákmányoljuk a környezetünket, a talajt, és a többi. Tehát, hogyha normális módon termelünk, és nem zsákmányoljuk ki a környezetünket, az egy sokkal nehézkesebb dolog, így aztán többbe kerül, kevesebbet tudunk előállítani. Tehát, hogy ez lehet, hogy aztán korrigálja magát a rendszer, bízunk benne a bölcsességében ennek a rendszernek.
Csak akkor nagyon gyorsan kell korrigálni, én azt látom.
Hát igen, ez kétségtelen. Na jó, van még időnk egy kis zenére, és akkor még utána egy gyorsra visszajövünk.